juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Hírek a Szent István Rádióban.
Tizedik alkalommal adták át az egriesek bora címeket. Az egri főegyházmegye borvidékeiről minden évben bírálatra küldik a legkiválóbb nedüket, melyek közül vakkóstolással választják ki a címre érdemes borokat. Ficek László általános helynök az átadáskor a bor szakrális jellegét emelte ki. Elmondta, a katolikus egyházban a legfontosabb imádság a Szent Mise elengedhetetlen kelléke, a búzából készült kenyér, ostya mellett a szőlőből készült bor, mely az átváltoztatásba Jézus Krisztus vérévé válik. Dr. Gál Lajos borász úgy fogalmazott, ez a cím minden termelő számára megtiszteltetés, és a tapasztalatok azt mutatják, hogy a legjobb borok kerülnek terítékre. Az egriesek bora 2024 címet 6 borász és bortermelő 8 bora viselheti, az egriesek misebora címet a Péter pincészet tokai aszúja nyert el. Létrejött Egerben a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének helyi szervezete. Az 1989-ben alakult KÉSZ fő feladatának tekinti, hogy a társadalom problémáira keresztény válaszokat keressen, szolgálva a nemzetegységét. Az egri szervezet főtisztelendő Pásztor Pascal országos elnökségi tag közreműködésével jött létre, lelkészi vezetője főtisztelendő Buda Péter teológiai tanár plébános lett, az elnöki feladatokkal Bércesi Andrást bízta meg a társaság. Az alakul ülésen megfogalmazták a főbb célkitűzéseket, céljuk, hogy színvonalas programokat hívjanak életre, és hangsúlyosan megjelenítsék a keresztény értékrendet a helyi társadalomban. A magyarság szülőföldön történő megmaradása összetett folyamat, szükség van benne az erős anyaországra, amely rendületlenül áll ki a kőhoni nemzetrészek mellett. Erről beszélt Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár Szatmár Németiben a Hám János római katolikus bölcsöde és óvoda ünnepélyes átadásán. A Szatmári Római Katolikus Egyházmegye tulajdonában lévő, korábban kórházként is funkcionáló, lelakott épületben több mint 1 milliárd 400 millió forintból alakítottak ki 2400 négyzetméter alapterületű óvodát és bölcsödét, a beruházást a magyar kormány mintegy 1 milliárd 270 millió forinttal támogatta. Ukrajnában most egy egész generáció lesz a véres háború áldozata, mi azonban látni akarjuk felnőni a gyerekeinket és unokáinkat, ezért állunk ki a béke mellett, ehhez kérjük a magyarok támogatását június 9-én, jelentette ki Orbán Viktor. Zalaegerszegen folytatódott a kormányfő országjárása az EP választási kampányban, közölt az MT-vel Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. A Fidesz elnöke megbeszélést folytatott Balázs Zoltán polgármesterrel, majd választópolgárokkal találkozott. Az ukrán hadsereg egyre nehezebben tudja tartani a kialakult pozícióit, Kárpátalján is megkezdődött a kényszersorozás, hangzott el a kormányinfón. A miniszterelnökséget vezető miniszter felhívta a figyelmet arra, hogy Magyarország továbbra sem ad ki senkit. Gulyás Gergely szerint az európai választások tétje, hogy milyen erősek lesznek a háborúpárti erők, vagy éppen a békért kiállók. Magyarország a külső határvédelem fenntartása miatt szenvedhet el büntetést, és könnyen lehet, hogy napi 6 millió forintot kell majd fizetnie, hívta fel a figyelmet a tárcavezető. Hozzátette, ugyanaz ítélet már megszületett, de csak 4 nappal az EP választás után jelentik majd be Brüsszelben. Már elérhető az a weboldal, amely közérthetően mutatja be a digitális állampolgárság programot, és a kormányablakokban az ehhez való előzetes regisztrációra is lehetőség van, közölte a kormányszóvivő. Vitályos Eszter ismertette, az eljárás lényege, hogy a kormányablakban a polgár a mobiltelefonján az előzetes regisztrációhoz tartozó adatokat olvasható kódformájában megkapja, és eltárolhatja azt a későbbi aktiváláshoz. Ősztől a polgárok a digitális állampolgárság program alkalmazással igazolhatják majd személyazonosságukat, első körben a rendőri igazoltatásnál. Beszámolt az elmúlt 2 hétben Magyarországon átadott fejlesztésekről és beruházásokról is, kiemelve a MOL NRT 1 milliárd 300 millió euróból megvalósított tiszaújvárosi Poliol komplexumát. Magyarország és Svájc is nagy jelentőséget tulajdonít a kétoldalú együttműködésnek, jelentette ki a külgazdaság és külügyminiszter, amikor svájci kollégáját fogadta. Közös pont a két állam között a szuverenitás védelme, a béke melletti kiállás és az illegális migrációval szembeni fellépés, mondta Szijjártó Péter. A nemzetgazdasági miniszter olyan új iparpolitikai hozzáállást szorgalmaz, amely az európai ipari vállalatok érdekeit veszi figyelembe az Európai Unió versenyképességi politikájának kialakítása során. A tárcázt annak kapcsán ismertette, hogy Nagy Márton képviselte Magyarországot a nettó zéró kibocsátási célt szolgáló iparról szóló rendelet végrehajtását, illetve a rendelet által létrehozandó Európa platform felállítását előkészítő magas szintű találkozón. Végül az időjárásról. A folytatásban is erőteljes lesz még a gomoly felhőképződés, többfelé várható újabb zápor, zivatar, néha heves vihar, sokfelé a szél is felélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 12-14, napközben aztán 21-23 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Kultúrkör című műsorunkban olvasni, nézni, hallgatni valót ajánlunk Önöknek.
Dicsertessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallják. Szeretettel köszöntik Önöket a műsor szerkesztői Farkas Erzsébet és Kalész Beáta. Ha tehetik, töltsék velünk az előttünk álló közel 1 órát. Műsorunkhoz további tartalmas időtöltést, jó rádiózást kívánunk! Tamás Krisztiánt, a Miskolci Kulturális Központ sajtósát szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt. Május hónapban milyen programokat is ajánlhatunk kedves hallgatóink figyelmében?
Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat és téged is, Böbe. Jabe és Chilei Minuki koncert lesz Special E-Fix-el május 24-én az Ady Endre Művelődési Házban 7:30-kor. Érdemes a Jabe-ra elmenni, azt mondják, hogy nagyon jól szól, és akkor a Későn szóltál klubkoncert május 24-én, természetesen a Vasgyári Közösségi Házban, és lesz hangtálfürdő is Egerszegi Krisztinával, szombati napon május 25-én az Ifjúsági Házban 15 órai kezdettel. A Jazz Inside Band is visszatér, de előtte akkor mondjuk el a Konzsuzsát, tehát 5. hó 29-én este 7 órakor Konzsuzsa jelbeszéd 2.0, ez az, ami elmaradt áprilisban. A jelbeszéd 2.0 az egyik apropója, mert ugye ez a koncert címe, hogy 50 éve 1900 1973-ban jelent meg az ötödik konc nagylemez, a Jelbeszéd, ennek kivételes dalai, de a hányattatott sorsa, az, hogy kevéssel a megjelenése után betiltották, és kiemelt helyet biztosít az egyébként is igen sikeres életmű albumai között. Az 50. jubileumra a közelmúltban megjelent felújított kiadás bónuszdalokkal kiegészítve látott újra napvilágot, úgyhogy Koncz Zsuzsa koncertjét majd. Tehát ekkor élvezhetjük, és Ildi Rider koncert is lesz május 31-én pénteken 20:30-tól a Vasgyári Közösségi Ház kertjében.
És megszokhatták a kedves hallgatók, és te is, Krisztián, hogy szeretek a programajánló riportunkban kíváncsiskodni, akkor most tekintsünk a júniusra előre. Június hónappal kapcsolatosan milyen programot is ajánlhatunk kedves hallgatóink figyelmébe? Előjáróban.
Például egy kerti partit, ami családi piknik lesz június 1-én szombaton, 10:30 és este 9 között. Az érdeklődők többek között bábszínházat kapnak, aszfaltrajzversenyt, bűvészműsort és hastánc bemutató is várja őket. A délutáni koncerten fellép a Stíló, a Rock'n'Roll Forever, Kovács Kriszta és a Miskolci Illés emlékzenekar és a Róka lánya is.
Mindez tehát majd júniusban hol is?
Júniusban az Ifjúsági Házban.
Köszönöm szépen a programajánló riportot Tamás Krisztiánnak, a Miskolci Kulturális Központ sajtósának.
Én is köszönöm szépen a lehetőséget és további jó rádiózást kívánok.
Május 1786-ban Madagaszkáron hunyt el Benyovszky Móric, magyar főnemes, híres utazó, emlékíró. Műsorunk folytatásában ráemlékezünk halálának évfordulója alkalmából. A Szent István Rádió mikrofonja előtt nagyon sok szeretettel köszöntöm Tumikné Csurák Ágnest, a II. Rákóczi Ferenc Könyvtár városi hálózati osztályvezetőjét. Ki is volt ő, mit lehet róla tudnunk?
Főnemesi családba született, apja Sámuel lovassági tábornok a császári hadseregnél, édesanyja pedig báró Révai Róza. A nagy utazó életét a saját maga által francia nyelven íródott életrajzából ismerhetjük, amit Jókai fordított le angol kiadásból magyarra, és 1888-ban jelent meg Budán. Egészen fiatalon, 10 évesen tanult katonának, nagyon jó előmenetelnek örvendhetett, de 1758-ban otthagyta a császári hadsereget, ennek nem tudjuk okát, és Litvániában telepedett le. Apja halálakor örökösödési ügyben éppen Lengyelországban tartózkodott, ezt felhasználták a rokonai arra, hogy kiebrudalják az örökségből, ugye ez nem ismeretlen fogalom itt az örökösödési ügyekben. Ő erre hazatért és fegyveresen próbált érvényt szerezni a jogainak, de ezt a rokonai lázadásnak tüntették fel az udvarnál, és erre fel Mária Terézia kiutasította őt a monarchiából, és megfosztották őt minden jogától, minden birtokától. Ekkor Lengyelországba ment. Egy indiai utazás foglalkoztatta már egészen fiatalon is. Tanulmányozta a hajóépítést, tanulmányozta a tengerjárást, de ez meghiúsult, ez az indiai utazás, mert ugye nagy szabadságvágya volt, és a lengyel nemesekhez csatlakozott, a cári seregek ellen keltek fel. Ennek következtében őt bebörtönözték, de sikerült a börtöneiből kiszökni. Kijevbe ment, majd Szentpétervárra, ott újra elfogták, és Szibériába száműzték. Szibériába 1769-ben indították el, de egy év múlva érkezett meg Kamcsatkára, mert gyalog mentek a száműzöttek a nagy úton. Ezek a kamcsatkai hónapok tárták fel leginkább valódi jellemét, a szabadságeszme iránti lelkesedését és együttérzését az elnyomott népekkel. Ezen a zordik hajlatú tájon viszonylag nagy szabadságot élveztek a száműzöttek, vadásztak, halásztak, és akkor egy kis jövedelemre tettek szert. Kihasználta ezt a viszonylagos szabadságot, és megfigyeléseket tett Kamcsatka élővilága, növényvilága tekintetében, és könyvet is írt ezzel kapcsolatban. Kiemelkedő műveltségével kitűnt a száműzettek között, rendkívül sok nyelven beszélt, nagyon jó sakkjátékos volt. Érdekességképpen jegyzem meg, hogy létezik egy folytott matként is ismert lépéskombináció.
Igen, ez a bizonyos Vivád című filmet itt meg kell, hogy említsük, mert hogy ebben a filmben ez megörökítésre is kerül.
Igen, igen, igen. Azt hiszem az volt annak az epizódnak a címe, hogy csak három lépésben.
Mert hogy három lépésben adott mattot ő az ellenfelének.
Így van, így van, így van, így van. Ha jól emlékszem, még a parancsnok lányának is adott sakkleckéket, meg némi liaison is volt, ha jól emlékszem. Ez az 1975-ben készült ez a film, csehszlovák-magyar koprodukcióban, egy több részes, azt hiszem 6 részes filmsorozat készült, és szerintem a mai napig nagyon izgalmas.
Sőt, hát ez a kifejezés azóta szállóigévé vált, és sokunk számára valóban emlékezetes ez a fajta szóösszetétel. Szóval egy legendás és kalandos élete volt neki.
Igen, tovább folytatódott ez a kis kalandos élet. 1771-ben felkelést szított, száműzött cári katonákkal együtt, a cári hadsereg ellen, és több hajót is elfoglaltak. A Szentpéter és Pál hajón kezdték meg nagy kalandos útjukat a kelet-ázsiai térségben. Itt szintén érdekesség, hogy Tajvanon és a régi nevén Formózán is kikötöttek, akkor az Aleut-szigetekre is eljutottak, a Kuril-szigetekre is, partra szálltak a dél-kínai Makaóban, és mind ezzel, ezekkel a partra szállásokkal, vagy ezekkel az utazásokkal, például az angol Cook-kapitányt is megelőzték 8 évvel. Tehát nagyon-nagyon korán fedezték fel ezeket a részeket. Egy év múlva a grófot már Párizsban találjuk, a franciáktól kért megbízást, és kapott is Madagaszkár szigetén kereskedelmi telep létesítésére. Louisburg néven alapított telepet, ugye az akkori 15. Lajos tiszteletére. Gyakorlatilag gyarmatosította a szigetet, és innentől kezdve madagaszkári tevékenysége Madagaszkárral összefügg és szorosan kapcsolódik neve. Ez a madagaszkári tevékenység azért nagyon vitatott életében, mert azért mégiscsak egy gyarmatosítóról beszélünk, de nagyon sok jót is tett ezen a szigeten. Utakat épített, mocsarakat csapolt le, gyógyítóhelyeket létesített, tanította a benszülötteket. A benszülöttek közötti viszályokat rendezte, de nagyon-nagyon nagy gondolatformáló is volt. Találtam egy utalást arra is, hogy miben volt gondolatformáló. Például szokás volt ott a benszülötteknél, hogy azokat a csecsemőket, akik valamilyen testi hibával születtek, illetve valamilyen általuk szerencsétlennek tartott napon születtek, ezeket a csecsemőket vízbe folytották. És sikerült ezzel a gondolatformálással elérnie, hogy ez a szokás meghiúsuljon, megszűnjön. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes. Kereskedelmi terveinek támogatóit először Magyarországon kereste, majd Ausztriában, de hiába, így amerikai kereskedők szolgálatába állt majd később Amerikában, és így tért vissza Madagaszkárra. Merész tervei között szerepelt az is, hogy végső soron függetlenedjen Franciaországtól, és ugye ezt nem nézték jó szemmel, támadást indítottak ellene, és sajnos 1786 májusában itt egy ütközetben elhunyt. Nagyon különleges dolog, ugye beszéltem arról, hogy Jókai fordította ezt az életrajzot. Jókai Mór, aki Móriczról kapta a keresztnevét, ezt nagyon kevesen tudják. És nagyon élvezte Jókai ennek az életrajznak a fordítását, és összefoglalta véleményét, úgyhogy ezt én most fel is olvasnám, hogy pontos legyek. Rendkívüli testi erő. Életszívóság párosult nála ritka szellemi adományokkal, emlékezettel és ítélő tehetséggel, rettenthetetlen bátorság, hidegvér a legnagyobb veszély idejében, gyors leleményesség és kimeríthetetlen szívjóság, önfeláldozás, testvérek, hitves és jó pajtások irányában. Ezek voltak jellemének alapvonásai.
Ha már egy könyvtár munkatársával beszélgetek, akkor jogosan merül fel az emberben a kérdés, hogy itt, Miskolcon, a II. Rákóczi Ferenc könyvtárban, valamint a Fiók könyvtárakban találunk-e könyveket vele kapcsolatosan?
Nagyon nagy szerencsénk van, mert az eredeti 1888-as kiadásnak a másolatát is meg lehet tekinteni a Lévai József Múzeális Könyvtárban. Illetve a róla szóló irodalomból is rengeteg van, amit ki lehet pillanatnyilag is kölcsönözni. Tehát, hogyha felkeltettem az érdeklődését a hallgatóknak, akkor nyugodtan adják le az előrendelésüket a könyvtárban, és akkor el lehet még jobban mélyülni életrajzában. De még egy kis apropó is van. Nagyon-nagyon szeretik mostanában a gyerekek újra a diafilmet, és van egy diafilm is, még azt is ki tudják kölcsönözni.
Köszönöm szépen a beszélgetést Tumikné Csurák Ágnesnek, a II. Rákóczi Ferenc Könyvtár városi hálózati osztályvezetőjének.
Köszönöm szépen a figyelmet.
Éblé Mónikával, aki esküvői alkalmi ruhákat készít, és akit sokan úgy ismernek, mint aki az Erzsébet királyné kiállítás kitalálója, tulajdonosa, ötletgazdája. Nos, önnel beszélgetek. Bánhorvátiban találkoztunk a Platti kastélyban. Nos, onnan jött ez az Erzsébet királynő szeretet az ön személyes életében?
Hát tulajdonképpen én ezeket a kiállításokat nem is gondoltam, hogy valaha elkészítem, hiszen én egyetlen egy darab Erzsébet ruhát szerettem volna elkészíteni, és Erzsébet királyné igazi koronázási ruháját. 2007-re, ami ruhát elkészítettem, kiderült, hogy nem is az az igazi, és ezért 2017-re készült el az igazi koronázási ruha. Úgyhogy az alatt a 10 év alatt, amíg ezt kutattuk, hát így kutattuk ki a többi ruhát is, így készült el a 14 ruhából a kiállítás, és 2010 óta utazunk vele igazándiból a világba.
Hogyan lett ebből a kiállításból annyi ruha, amennyi lett? Bővült az évek alatt?
Hát igen, bővült, sőt, hát most már is árulhatjuk, hogy még bővül a kiállítás, úgyhogy mindig azt mondom, hogy ez az utolsó ruha, de hát ilyen nincs, úgyhogy mindig kitalálunk újat és újat, úgyhogy tulajdonképpen igen, újból bővítjük a kiállítást, és hát még vannak érdekességek, amikkel készülünk más témakörön is.
Hogyan képzeljék el a kedves hallgatók ezt az Erzsébet királyné kiállítást? Mi volt az első ruha, és utána milyen ruhák születtek még?
Az első ruha 2007-ben Rábedink fotó alapján készült. Tulajdonképpen az emberek azt hitték, hogy az a koronázási ruha, de 2017-re derítettük ki, hogy magának a fotónak a megléte már 1866 márciusában jött létre, tehát jóval a kiegyezés előtt, illetve a koronázás előtt. Úgyhogy ezért szoktuk azt mondani, hogy hát elkezdtünk kutatni, keresgélni, hogy vajon miért is így történt, és hát a téma, és ez a legfontosabb benne, hogy Erzsébet királyné úgy szolgálta a magyarokat, hogy mint egy PR céllal készült ez a fotósorozat, mert ő kifejezetten saját magáról egy díszmagyarban készült fotósorozatot szeretett volna készíteni a maga, illetve hát családja számára, mert ebben az időben ezeket a fotókat hát ajándékként is adták egymásnak, és nem is bíztak abban annak idején, főleg Rábedink, hogy neki úgymond haszna lesz ebből a fotósorozatból, de 1867-re, mikor is maga a koronázás lezajlik, addig Erzsébet királyné egy másik szoknyát, fátylat és kötényt készített magának, bár igaz, hogy a felső rész az ugyanaz. Tehát az a koronázási felső az megegyezik az eredetivel, de ami a lényeges, az a Székely Bertalan festmény, amit a tulajdonképpen a Makói Múzeumban őriznek, és ott lehet látni, és ez bárki meg is nézheti. Ott azon a festményen egyértelműen beazonosítható a Veszprémi Püspökségnek a miseruhája, amit tudjuk, hogy Erzsébet királyné magát a szoknyát és a kötényt a Veszprémi püspökségnek ajándékozta, pontosabban Ranoldel János püspök úrnak, és ő készítetett ebből a szoknyából egy mise garnitúra készletet, ami 1870-re készült el. Tehát 3 éven keresztül magát a ruhát senki nem tudta, hogy hol van, illetve hát az újságok azért megírták, ha valaki nagyon akarta, de igazándiból elveszett az emberek szem elől. És ezért nem tudták pontosan, mert fotós nem készült magán a koronázáson, mert nem voltak olyanok a körülmények. Viszont Székely Bertalan rajzokat és tudósításokat készített külföldi lapoknak, és Kovács Mihály is szintén. Úgyhogy ők ketten, Kovács Mihály és Székely Bertalan készítették el 1867 után azt a két festményt, ami a ruha rekonstrukciójához nekünk segítséget nyújtott, és maga a mise garnitúra együttes.
És ezt önök elkészítették ennek a másolatát a fotó alapján?
Hát a fotó és maga a mise garnitúra, mert hogy a mise garnitúrát meg tudjuk nézni a Veszprémi püspökségben, mi ezt lemásoltuk, és mint egy puzzle játék összeraktuk. Úgyhogy a mintának és az anyagnak több mint a 90% a mai napig fönnmaradt.
Ha jól veszem ki a szavaiból, tehát akkor adott egy ruha, amelyet Erzsébet királyné viselt, és a ruhának az anyagából készítették ezt a mise garnitúrát.
Így van, pontosan így van, mert van egy palást, van 2 T-ujjú dalmatika, egyéb egyházi kellékek vannak belőle, és akkor mi ezt lemásoltuk, összeraktuk, mint egy puzzle játék, és az alapján készítettük el a rekonstrukciót.
Ez volt a második ruha, és utána még hány ruha született, amely a kiállítás részét képezi?
Hát tulajdonképpen 2007 és 17 között, 10 év alatt kereken 14 darab ruha készült, és 17-től mostanáig még készítettünk 5 darabot, de itt tulajdonképpen már azt mondhatom, itt már azért van Ferencida ruhánk is, itt azért van Ferenc József is, van Andrássy Gyula. Most készülünk még 2-3 Erzsébet ruhával, amit most még egyelőre nem mondunk el, hogy mit, de lényeg az, hogy nagyon érdekes ruhák lesznek, és ami érdekes, majd a ruháknak a háttere. Tehát, hogy a történet hozzá ezekhez a ruhákhoz, mert én mindig azt szoktam mondani, hogy minden egyes ruha mögött van egy történet, ami nem csak a ruháról, hanem magáról, a viselőjéről is mesél.
Embernagyságú ruhák ezek, tehát nem kicsinyített változatok, és próbababákon mutatják be.
És nem csak próbababákon, hanem minden egyes babát Erzsébet királyné eredeti méreteire készítünk el, ami azt jelenti, hogy a mellbősége az 85-87, illetve van olyan, amelyeken 88 cm, a dereka pedig len, hát 48 cm-től az 54 cm-ig van, tehát tulajdonképpen ezeket a babákat Erzsébet királyné mindig a korának megfelelő eredeti méreteiben készítjük el.
Részben már feltettem a kérdést, de újra meg kell, hogy kérdezzem, honnan önben ez a hatalmas szeretet és tisztelet Erzsébet királyné iránt?
Nagyon sok Erzsébet királyné filmet megnéztem, 2 gyerekes anyuka lévén, hát az embernek ugye végig kell sétálni a lányoknak a királylányos korszakán, meg hát persze nekem is volt ilyen, és nagyon sokszor szembesültem avval, hogy sokszor akár történelmileg is nem helyesen van megjelenítve Erzsébet, nagyon sokszor, mint ugye az arisztokratákat, nagyon sokszor félre értelmezik a családban lévő miben létüket, akár a gyereknevelést vagy egyebeket, és én azt szerettem volna minél jobban megmutatni meg ezzel a kiállítással, főleg a ruhák mögötti Erzsébet királynéhoz kapcsolódó történetnek a leírásával, hogy milyen is az igazi Erzsébet. És sikeresen találkoztam olyan emberekkel, akik már együtt is dolgozunk, és hát van, amiről már most is beszélhetek, mert például sikerül olyan írókkal összejönni, akik más kontextusban próbálják meg Erzsébet királynét bemutatni, és hamarosan részt vettünk egy olyan könyvnek az előkészületeiben is, ami kifejezetten az igazi Erzsébet királynét fogja megmutatni az embereknek, és abból egy picit mesésen, regényszerűen meg lehet ismerni az igazi Erzsébet királyné életét.
Ezeket a ruhákat minden részletében ön készíti? Minden részletében élethűek és fotók, illusztrációk, leírások alapján dolgozza ki az apró részleteket? Így kell elképzelnünk?
Igen, pontosan így kell elképzelni. Nagyon sokszor vannak ruhák, amik évekig készülnek. Hát ilyen volt az igazi koronázási ruha, ami maga a kutatás ugye több mint 10 évig zajlott. Én 2004 óta foglalkozom ennyire tudatosan Erzsébet királynéval, és tényleg megkeresek hozzájuk minden, nem csak fotókat, hanem eredeti Erzsébet ruhákat, történészeket, akik tudnak segíteni olyan levelezések, vagy olyan írásoknak a felelésébe, és itt mindig szoktam, hogy ne csak a levelezésekre gondoljunk, hanem itt gondoljunk korabeli újságokra, vagy korabeli olyan leírásokra, amik valamilyen célt szolgáltak, például templomoknak a napi dokumentumai között, vagy számlák között. Tehát ami nem biztos, hogy fontos, vagy nem biztos, hogy úgy gondoljuk, hogy hát ott találhatunk valamit, de bizony mi szoktunk köztük érdekességeket is találni.
Esküvői alkalmi ruhákat is készít ön, akkor könnyű dolga van, gondolom én, az Erzsébet királyné ruhák elkészítésében.
Igen, hát én nekem ez a hővágyam volt, én majdhogy nem 11 éves korom óta csak a mennyasszonyi ruhákról álmodtam, nekem az egész családom ruhákkal foglalkozik, és hát a családom is tulajdonképpen 1886 óta foglalkozik, úgyhogy mindig mosolyogni szoktam, hogy a családomnak az üzlet az a Zserbó szomszédságában volt, és hát bizony Erzsébet királyné is vásárolt az üzletbe, úgyhogy ezzel mindig mosolyogtunk, hogy sokszor nem gondoltam, de mikor engem a szüleim nem akartak erre a pályára, akkor lassan megértettem, hogy miért nem, mert nálunk mindenkinek a szerelme és a rabja lesz tulajdonképpen a ruhakészítés, úgyhogy én nagyon szeretek. Tehát nekem inkább az alkotás szoktam mondani az, és a ruhánknak a megvarrása az, ami gyönyört nyújt, és én a szerkesztéstől, a szabáson át, a varráson át mindent végig kísérek a ruhákon, és mindig mosolyogni szoktam, hogy a szerencsém az, hogy textilvegyész technológusként végeztem, ami meg tulajdonképpen a ruhagyártás, tehát az anyagoknak a gyártásában segít, és ezért tudunk tökéletes Erzsébet ruharekonstrukciókat készíteni, mert mi az anyagokat is meg tudjuk rendelni, és le tudjuk gyártatni eredetibe. Tehát a legközelebb álló, és persze hát itt mindig elmondom, hogy más volt azért 150 évvel ezelőtt a ruhagyártás és az anyaggyártás, és változott most is, de mi amit csak lehet a legtökéletesebben a korabelire próbáljuk meg elkészíteni.
Különleges lehetett akkor annak idején az ön mennyasszonyi ruhája is, hiszen ha esküvői ruhákat tervez és készít, ennyire belásta magát az Erzsébet királyné ruhákba, akkor gondolom, hogy különleges mennyasszonyi ruhája volt önnek is.
Hát én nagyon fiatalon mentem férjhez, 18 éves voltam érettségi után 2 nappal, mindig mosolyogni szoktunk rajta, és nekem az anyukám segített az esküvői ruha választásába, mert nálunk mindig azt mondani, hogy a hagyomány szerint azért ne az anya varja mindig a ruhát, így megpróbálunk egy-egy ilyet, de hát végül aztán mindig abba a hibába esünk, hogy hát úgyse találunk, amilyet más meg tudna varni, de hát ez nem igaz, mert nagyon sokan tudnak szépen tehát dolgozni. Szerencsére olyan országban nővünk föl, ahol nagyon, nagyon jó kézműves iparunk volt, van, és én azt mondom, hogy itthon a magyar ruhakészítők is nagyon sokan vannak, akik nagyon szép ruhákat tudnak készíteni. Úgyhogy az én időmben nekem az volt a problémám, hogy a méreteimmel volt egy kicsit jobban el voltam eredve elbőségügyileg, és azért nem lehetett csak méretre készített esküvői ruhám. Úgyhogy végül az anyukámmal közösen terveztük meg a ruhánkat, és tulajdonképpen így készült el, igen, a teljesen a saját elképzelésemre az én esküvői ruhám.
Habos, babos volt?
Hát abban a korban ez volt a divat, igen, úgyhogy nekem is az volt, és mindig mosolyogom, és nekem is uszályos mennyasszonyi ruhám volt, mint Erzsébetnek, és nekem is igen, nagy puffosúlyú volt, mint az Erzsébet ruhák általában.
És hosszú fátyla volt.
És igen, és hát nagyjából igen, szoktam mondani, hogy soha nem értettem miért, de igen, hasonlított az Erzsébet ruhákra, igen.
Azt említette, hogy az önök családjában mindenki lelkesedéssel, szívvel, lélekkel végzi a munkáját. Ez jellemző az ön gyermekeire is? Tehát tovább viszik majd az ön által képviselt szakmát, szakma szeretetet?
Igen, tovább viszik, tehát a kisebbik lányom az kifejezetten ezt a szakmát választotta, tehát ő divattal foglalkozik, és most egy pár pillanat még tanul egy picit, elment egy multihoz, de úgy néz ki, nagyon jól végzi a munkáját, mert nagyon meg vannak vele elégedve, úgyhogy igen, ő mindenféleképpen szeretné majd folytatni a jövőben.
Köszönöm szépen önnek a riportot. Cédli Mónika esküvői alkalmi ruhák készítőjével, az Erzsébet királyné kiállítás ötletgazdájával beszélgettem az elmúlt percekben. További életéhez, munkájához jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
Nagyon szépen köszönöm, és viszont kívánom minden hallgatónak és önnek is.
A múlt héten tudhatta meg a színházba járó egri és eger környéki közönség, hogy mi lesz a 2024-25-ös színházi évad kínálata a Gárdonyi Géza Színházban, és most erről megkérdezem Blaskó Balázs igazgató urat is, hiszen én azt gondolom, hogy nagyon sokan mindig izgalommal várjuk, főleg az első előadást, az mindig valami jó ütős előadás szokott lenni. Szerintem ez így lesz most is.
Hát először is nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Isten igazából érdemes a mögöttünk hagyott, már lezárult 2023-24-es színházi évadról is néhány szót váltani, hiszen egy nagyon sikeres évadot zárunk, amely évadban gyakorlatilag minden nagyszínpadi bemutatónkat pótszékes teltházakkal játszottunk. Ami azt is jelenti, hogy akkora volt az érdeklődés, hogy minden előadásunkból minimum 5 bérletszünetes előadást játszottunk. Ebből a kivétel a Dzsungelkönyve, amelyből több mint 10-et. Csak a Dzsungelkönyvéből, és nagyon nagy sikere volt a Házasságszerzőnek, a Janikának, a Bástyasétány 77-nek, tehát egy kifejezetten sikeres, nagyszerű évadot zárunk, és tulajdonképpen az érdeklődés kezd visszatérni a pandémia előtti időszakot idézővé kezd válni. Azért mondom, hogy idéző, azt csak idézi, mert hiszen nagyon-nagyon megfogyatkoztak a bérleteseink. Tehát a bérletes nézőszám, különösen a felnőtt bérletes nézőszám erőteljesen megcsappant, de az is növekvőben van, hála a jó Istennek már, és ezt szeretnénk fokozni. Mert hiszen tudnia kell a kedves nézőnek, hallgatónak, hogy a színház a bérletrendszerben él, és a bérletrendszer tartja életben. Arra lehet építeni. Tehát a felnőtt bérletesek elkezdik vásárolni a bérleteket május közepétől, majd ez tetőzik valamikor az első bemutatót követő időszakban, október közepén. A gyermek és ifjúsági bérleteket majd csak valamikor szeptemberben, az iskola kezdést követően kezdjük el árusítani, és ezeknek a tetőzése, tehát a gyermek és ifjúsági bérlet árusítás tetőzése és eredménye valamikor november közepén csúcsosodik ki. Tehát akkor tudunk egyenleget vonni. És erre az egyenlegre, ennek eredményére tudunk hagyatkozni, és ebből tudunk tervezni az egész évadra vonatkoztatva. Tehát nagyon-nagyon fontos, és itt szeretném különösen felhívni a kedves bérletes, vagy bérletet vásárolni szándékozó hallgatók figyelmét arra, hogy váltsák meg a bérleteket, hozzá kell barátaikat, ismerőseiket, családtagjaikat, hiszen ez az az alap, ez az a költségvetési alap, amelyből produkciókat tudunk létrehozni, vendégeket tudunk hívni, ki tudjuk állítani a díszleteket, jelmezeket, rendezőket, tervezőket tudunk hívni, és ebből tudjuk őket díjazni. Tehát egy nagyon-nagyon fontos eleme és része az évad kezdésnek, meg egyáltalán a színház működésének a bérletrendszer. Hogy ezt a folyamatot segítsük, és érthetővé, és elfogadhatóvá tegyük a kedves nézők és hallgatók számára, a következő évadra változások lesznek a bérlet árakban és a jegyárakban. E kettő viszonya olyanná válik, amelyben még érdemesebb lesz bérletet vásárolni, hiszen a spontán jegyvásárlás, tehát az alkalmi jegyárak erőteljesen emelkednek. Ehhez képest a bérletárak minimális szinten. Tehát érdemes lesz nagy számban bérletet vásárolni, akár ajándékba is. Akkor itt visszatérve az alaptémánkhoz, tehát egy ilyen nagyon jól zárult évadot követően egy magyar évad következik a 2024-25-ös színházi évadban, amelyben gyakorlatilag magyar szerzők, magyar témájú darabjai kerülnek bemutatásra, gyakorlatilag minden bemutatót illetően, talán egyedül a tánc, a saját tánc bemutató, a GG Tánc Eger tagozati együttesünk saját bemutatója lesz talán ettől eltérő, de hát az egy más közvetítő rendszeren keresztül működő, nem a szavakon keresztül, hanem a táncon keresztül működő műfaj. Ott a Café Brazil címmel egy dél-amerikai hangzásvilág, zenei világ fog megszólalni, és ennek látvány elemei táncokban fognak megmutatkozni. Ez majd egy áprilisi bemutató lesz, március vége áprilisi bemutató lesz, de ez az egyetlen kivétel, hiszen az évadot október 4-én Hubay Miklós Ők tudják mi a szerelem című darabjával kezdjük, amelynek érdekes műfaji meghatározása van a szerző által, amely úgy hangzik, hogy burleszk és tragédia műfaji meghatározást kapta a szerzőtől, nem is véletlenül, hiszen olyan elemek, egy idős, talán a kedves hallgatók, kedves nézők ismerik ezt a történetet, hiszen Sinkovics Imre és Tolnai Klári évtizedeken keresztül játszották különböző színpadokon. Több tévés feldolgozása is volt Ádám Otto rendezésében a darabnak. Berlioz fiatal kora óta tartogatott időskorban megnyilvánuló és kibontakozó és hangsúlyt kap szerelméről van szó a darabban, amelyet Frigyesi András fog színpadra állítani, és amely előadásban Berlioz-t én fogom alakítani, és az időskori szerelmét pedig Sárosi Kinga. Ez nekünk is egyfajta nagyon érdekes találkozásunk, újbóli találkozásunk lesz a színpadon, hiszen nagyon régóta nem szerepeltünk együtt színpadon, különösen ilyen témájú vagy ilyen tartalmú partneri viszonyban. Tehát mi is nagyon várjuk ezt a bemutatót. Azért is érdekes a dolog, mert Péter bátyám jelen pillanatban a Nemzeti Színház Gobbi termében játsza a szerepet, Berlioz szerepét, évek óta játsszák Udvaros Dorottyával. Ebből is készült tavaly ősszel, és most kerül majd bemutatásra a televízióban egy felvétel, amely hát hamarosan a nézők elé is kerül majd. Szóval érdekes bemutatónak tűnik, és ígérkezik majd ez a Hubay darab. Ezt követi majd egy gyerek előadás, amely tulajdonképpen meg is előzi ezt a bemutatót, hiszen a GG Tánc Eger által most már 13. éve életben tartott Egri Stúdió Színházi Táncfesztivál keretében fogja bemutatni a tagozat a Fehér Lófia című gyermek mesetánc produkciót, amelynek az alapja ugye Arany László Fehér Lófia című meséje, története, és ez lesz gyakorlatilag október közepén, ez kerül a gyermekbérlet első előadásaként műsorra. Ezt követően szintén egy nagyon izgalmasnak ígérkező, és Egerben már mintegy 20 évvel ezelőtt nagy sikerrel bemutatott a Valahol Európában című musical kerül majd Bal József rendezésében színre november közepén. Nagyon sokat várunk tőle, hiszen egri diákok szerepelnek majd az előadásban, és hát ugye annak idején nagyon nagy sikerrel játszotta a színház a darabot. Remélem, hogy hasonló sikere lesz ennek a repríznek is.
Ezt lehet tudni, hogy már kik lesznek a főbb szereplője Valahol Európában?
Hát gyakorlatilag ugye hát nagyon sok gyerekszereplő van, akiket még nem ismerünk.
Persze.
Viszont a szerepeket, tehát ugye vannak benne fiatalok, a fiatalokat pedig Török Újhelyi Tamás fogja játszani, a Hosszút, a partnere, női partnere pedig Misurák Tünde lesz. Még nem dőlt el teljesen, hogy Simon Péter zeneszerzőt ki fogja játszani, de arra is megvannak a jelöltek a társulaton belül, és hát nyilván ki fognak alakulni a gyerekszereplők nevei, ismerté fognak válni. December elején kerül majd bemutatásra a Molnár Ferenc Olimpia című vígjátéka, amelyet én fogok rendezni. és hát ez egy különleges darab az én számomra, mert annak idején Veszprémben, mikor is volt ez, 1981-ben, 81 őszén játszottuk, én játszottam Kovács kapitányt, és olimpia szerepét Kinga formálta meg. Sík Ferenc rendezte Veszprémben ezt az előadást, óriási sikerrel játszottuk. Ez ugye a monarchia idején játszódó történet, amelyben a paraszti származású Kovács kapitány és az olimpia hercegnő, özvegy hercegnő, hát Plátóinak induló szerelmér a központi téma, és egy kicsit krimibe is illő módon folytatódik majd, és minden a helyére kerül, mindenki elnyeri méltó büntetését és jutalmát. A darabban mindez rendkívül szórakoztató formában, amely Molnár Ferenctől megszokott. Lassan átkerülünk a 2025-ös naptári évbe, amelyben egy gyerekdarabbal fogunk majd nyitni februárban, mégpedig a Kolontos Palkó történetével, amelyet Baráth Zoltán állít majd színpadra. Ezt követi majd a már említett táncelőadás, a Café Brazil, amely után a Hétpettyes Lovag című mesejáték kerül új bemutatásra, szintén Baráth Zoltán rendezésében. Az évad zárásaként pedig az Anconai szerelmesek kerül majd színpadra április végé, amelyet Muravetz Levente állít majd színpadra. Nyilván a társulat énekes színész kollégái művészei fellépésével, és hát ettől is nagyon, nagyon nagy sikert várunk, és nyilván ez, annak idején ez is több mint 20 évvel ezelőtt ment a színház, tehát közel 20 évvel ezelőtt ment már a színházban, tehát néhány repríz fogja színesíteni a következő magyar évadként apostrofált 2024-25-ös színházi évadot. Ennyit az évadról. És még egyszer szeretném felhívni a kedves hallgatók, kedves nézők figyelmét a bérletvásárlás fontosságára.
Nekem rögtön két gondolat még itt eszembe jutott, ahogy a kezemben tartom a 2024-25-ös bemutatókról szóló programfüzetet, ugye, ahogy szó esett arról, hogy mennyire sikeresek voltak az idei évad előadásai. Műsoron is tartotok egy párat ezekről.
Igen, műsoron marad a házasságszerző, a Janika, dzsungelkönyve, igen. Nagy szomorúság sajnos számunkra, hogy a költségvetési forrás hiányaink miatt a stúdiót nem tudjuk üzemeltetni. Stúdió színpadi előadásokra nem kerül sor a következő évadban. Talán egy kivétellel jelentkeztek fiatal kollégáink, Szőke Olivér, Babocsai Réka és Csató Norbert egy nagyon izgalmas témát mondtak el nekem, amelyből egy musicalt, egy ilyen kamara musicalt írt Szőke Olivér. Ez tulajdonképpen a Green Day amerikai rock együttesnek az Amerikai Idióta című albumánra épül. Annak, mert maga az album is egy történetet dolgoz fel, tehát a számok, mintha egy történetre lennének fölfűzve, és ezt a történetet elevenítik meg az album eléneklésével és színpadra állításával a kollégák. Egy háromtagú zenekar kíséri majd az előadást, készülőben van, ez mint egy kivételt fog képezni a stúdiót illetően. Gyakorlatilag mindent házilagosan, tehát a újra felhasznált elemekből díszlet, jelmez és így tovább kívánunk megvalósítani. Ők maguk állítják színpadra, tehát ez egy egy ilyen nagyon-nagyon szűkre szabott, szinte költségvetés nélkül megvalósuló produkció lesz. Én nagyon remélem, hogy meg fogja mozgatni a középiskolások, egyetemisták világát, és számos előadást fog megérni ez a kis készülő produkció. Kíváncsian várom a megvalósulást és ennek a fogadtatását. Készülünk még egy nagyon érdekes kiállításra. Barát Zoltán jegyzi ennek a kiállításnak az előkészítését, hiszen 2024-ben lesz 120 éve, hogy az Egri első kőszínház átadásra került. És ez alkalomból egy széles spektrumú kiállításra készülünk szeptember vége, október elején, nyilván a bemutatókhoz, meg a készülő fesztiválhoz kötődően, amelyben az épület történetét, az épületben otthonra találó társulatokról is nyilván képek, képanyagok kerülnek majd kiállításra, és hát az épület története, hogyan változott, hogyan alakult át, és mivé lett a mai 120 évvel későbbi időszakra. Tehát ettől a kiállítástól is szép sikert és érdeklődést várunk a közönség részéről, és nyilván az előcsarnoki térben, az emeleti előcsarnoki térben képzőművészeti kiállításokra is sor kerül majd, ahogy ezt már a kedves egri közönség megszokhatta, hiszen én nagyon nagy gondot fordítok arra, hogy mindig helyt adjunk a kortárs képzőművészet számára az épületben.
Egyetlen egy kérdés még, amit ugye mondtam, hogy az összefoglalód alapján megfogalmazódott bennem, ez az első bemutató ugye az október 4-ei, ők igen. Tudják, mi a szerelem. Ez az, amiben ugye hosszú idő után együtt játszottok ugye feleségeddel, Sárosi Kingával. Most ahogy beszélgetünk, egy pillantást vetettem itt az irodát, falán van egy régebbi fotó, ami szintén egy ilyen alamancsa lovagja, abban szerelmes pár voltak, de ez volt az utolsó
ilyen szerelem. Játszottunk.
Együtt, csak nem együtt, szerelmes
nem,
pár.
Nem ilyen jellegű,
kontextusban.
Nem ilyen, tulajdonképpen a La Mancha lovagja történetben ez nem igazi szerelmes pár, csak érintőlegesen.
Berlioz történet?
A Berlioz darab az sem, mert hiszen ez egy nagyon érdekes dolog. Szerelmes párt, olyan szerelmes párt, amely valódi szerelemről szól, azt 1981 tavaszán Veszprémben játszottunk Lengyel Menyhért a Cárnő című darabjában, majd aztán ugye hát az Olimpiában, de az sem egy olyan szerelmes pár, mint ahogyan azt, tehát nem egy boldog szerelmes pár. A La Mancha lovagjában az egy abszolút plátói szerelem. És a Ők tudják, mi a szerelem című darabban nem egymásba, tehát a Estella, az idős hölgy, aki Berlioznál 8 évvel idősebb, a Berlioz unoka bátyjába volt szerelmes több mint 40 évvel korábban. Uh-huh. Berlioz volt szerelmes, az akkor kisfiú Berlioz, az akkor 20 év körüli, 19-20 éves Estellába, aki erről nem is tudott. Uh-huh. Tehát ez egy nagyon bonyolult, nagyon érdekes, nagyon sok kedves pillanatot tartalmazó és felidéző, és egyáltalán tehát az időskori érzelmek felszínre kerülésének egy nagyon-nagyon kedves megnyilvánulása ez a darab. Egy nagyon komoly szerelmi pillanatot jár körbe más-más megközelítésben, egy felhevült, tulajdonképpen egy olyan Berlioz, egy művész. Egy olyan művész, aki túlteszi magát mindenfajta konvención. A hölgy konvenciók között, Estella konvenciók között élte le az életét. És ez a impulzív, minden konvenciót meghaladó és
félredobó,
annak fityethágyó nagy művész Berlioz különös viszonya egy korlátok nélküli és egy zárt világban élő hölgy érzelmi felszikrázása, annak folyamata. ez a darab. Rendkívül izgalmas, kedves, szép és tanulságos történet.
És hát mindenképpen extra romantikus, hiszen ugye a Blaskó házaspár végre együtt játszik a színpadon. Hát én azt gondolom, hogy nem csak ezt az előadást, hanem a többit is. Szerintem Molnár Ferencnek nagyon sokan örülünk, a Valahol Európában-nak. Szintén nagyon sokan örülünk, nem beszélve a mese előadásokról. Hát az Anconai szerelmesek meg pláne. Most a szerelem mindenhol egy picit benne lesz, igen, a levegőben.
Igen.
Úgyhogy ezeket izgalommal várjuk, Blaskó Balázs. Köszönöm, és addig a nyára azért jó pihenés nektek. Köszönöm szépen.
Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallották. Új adással egy hét múlva jelentkezünk. A zenei szerkesztő Bartók Beáta nevében is köszönik megtisztelő figyelmüket a műsor készítői Farkas Erzsébet és Kalész Beáta. További kellemes időtöltést, jó pihenést kívánunk Önöknek, a viszont hallásra!
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 100.